A rendszerváltás egyik ikonikus eseménye volt Nagy Imre újratemetése. A kommunista politikus, akit egy koncepciós perben halálra ítéltek és kivégeztek másfél évvel az 1956-os forradalom után, eredetileg titokban került az új köztemető 301-es parcellájának egyik sírjába, Borbíró Piroska néven. Azonban 1989. június 16-án az összegyűlt tömeg előtt új, saját nevét viselő sírba helyezték. Hogyan lett kommunista vezető és később miniszterelnök Nagy Imréből? Miért követelte az ő kormányzását az 1956-os forradalom? Milyen elveket vallott és miben volt hajlandó engedni? Miért volt fontos a rendszernek a kivégzése, és végül miért vált ikonná? És a fő kérdés talán az, hogy miként lett a kommunizmust leváltó új generáció egyik hőse egy hithű kommunista. Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Ma egy egészen különleges témánk lesz, ami igazából egy ember, egy történelmi személy köré csoportosul, de ezáltal majd azért itt különböző korokat is összehasonlítunk. Minden esetre először is hogy mondjam el, hogy kérlek, hogy kövessetek minket Facebookon, illetve természetesen tudtok feliratkozni a podcastre minden olyan platformon, ahol csak podcastet lehet találni, beleértve természetesen az iTunes-t, a Spotify-t, a Google Podcast-et, stb. A Google Podcast-nél volt egy apró probléma az előző adással kapcsolatban, ez nem a mi oldalunkról jött, hanem az ő oldalukról, de remélem, hogy azt már kijavították. Minden esetre, hogyha esetleg valakinek a Google Podcast-en nem jönnek be az adások, akkor a Player FM-et tudom még nagyon ajánlani. Nekem a személyes kedvencem az a program, illetve a weboldal, hogyha esetleg valaki nem akar az iTunes, Spotify vonalon mozogni. Na de ennyit a bevezetéssel, mert hát ugye már túl vagyunk egy intrón, és abból is tudjátok, kedves hallgatók, hogy ma Nagy Imre karaktere lesz a középpontban, illetve arra a kérdésre mindenképpen szeretnék választ találni, hogy lett végül Nagy Imréből egy ikon, és Nagy Imre újratemetése, miért lett a rendszerváltás egyik mindenképpen jelképes eseménye. Mert hogy ugye Nagy Imre, szinte mondhatjuk, hogy egy hithő kommunista volt, konkrétan voltak olyan vitái Rákosival, hogyha jól emlékszem, amiben azt mondta, hogy már eltávolodtak az eredeti kommunista eszméktől. Tehát egy ilyen emberről beszélünk, és ez nem jó vagy rossz, de erről majd mindjárt bővebben. Először is hagyj mutassam be nagy büszkeség a vendégemet, aki hát egyrészt Nagy Imre monográfiájának a szerzője, másrészt pedig Széchenyi díjas történész, Rajnerem János. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt belekezdenénk Nagy Imrének az 56-os, hát emblematikus és fontos döntéseibe, illetve az utána járó perbe, fontos az, hogy megismerjük őt egy picit, és ezt ilyen villámkérdések formájában szeretném, mert természetesen a podcast időtartama arra azért nem ad lehetőséget, hogy ténylegesen végigmenjünk azon, amin akkor lehet legjobban végigmenni, ha elolvassuk a könyvedet. De mindenek előtt azért Nagy Imréről érdemes azt tudni, hogy jól sejtem, hogy a kommunizmus eszméjével igazából az első világháborúig nem találkozott, nem is nagyon találkozhatott, viszont van két fontos dolog, amit szerintem érdemes kiemelni. Ugye ő 1890-es években Kaposváron született, de ennek ellenére egy paraszti családba, és mivel nem volt annyira igazán jó tanuló, ezért ő szakmát tanult, és akkor talán egy picit a munkásvilágba is, mint a belekóstolt volna. Tehát mondhatjuk, hogy bár a kommunista eszmékkel nem találkozott, de két olyan világgal, a munkással és a parasztival igen, amit aztán végig képviselt az életében.
Igen, ez egészen pontos meghatározás. 1896-ban, tehát a magyar millénium évében született Kaposváron. Paraszti szülőktől, de a édesapja és az édesanyja egyaránt cselédként dolgoztak, viszont nem mezőgazdasági cselédként, hanem úgynevezett házi cselédként. A vármegye szolgálatában álltak, mint kocsis, illetve szobalány, és ebből próbáltak, hát főleg az apja kitörni, hogy megkapaszkodjon ebből a nagyon lent lévő, nagyon alacsony társadalmi csoportból, szempontból, mondjuk úgy, hogy a kispolgárság peremén, a postánál vállalt munkát, házépítésbe kezdett, tönkrement, és végülis ez egy sikertelen kísérlet volt. A Nagy Imre nem csak a rossz tanulmány elmenetele miatt hagyta ott a gimnáziumot, hanem nem tudták fizetni, azzal akkor elég sok pénzbe került. Ez is egy sikertelen kitörési kísérlet volt. Szóval voltak olyan, hogy is mondjam, szociális tapasztalatai, amelyek közel hozták baloldali eszmékhez.
Mondjuk az osztályharchoz.
Erről hallhatott, amikor géplakatos szakmát tanult, hallhatott, mint érdeklődő fiatalember, olvashatott újságot, de hát a kommunizmus eszmével persze nem találkozott. Részt vett az első világháborúba, besorozták, géppuskás őrvezető volt, hamarosan hadifogságba esett, orosz hadifogságba, amit a Bajkátó partján egy Berezovka nevű helyiségben töltött több évet hadifogolytáborban, ahol ugye az akkori viszonyok között szó nem volt kényszermunkáról vagy bármiről, mindenki azzal töltötte az időt, amivel tudta. Ennek jelentős része volt az önképzés, jó sokan voltak ott, több tízezer ember.
És itt egy magyar közösség is kialakult.
Egy magyar közösség, ahol hát műkedvelő előadások, társadalmi kérdésekről, irodalomról, színi előadások, mindenféle volt. Itt találkozott ő, és hát egészen konkrétan az 1917-es bolsevik forradalom szibériai hullámverésében, azzal az eszmével, amivel aztán eljegyezte magát a kommunizmussal, hogy ő belépett a bolsevik pártba, meg belépett a Vörös Gárdába, ez egyáltalán nem volt egy különleges dolog. Nyilván oda vitték azok az élmények, amelyeket otthonról hozott, oda vitte, amit megértett az orosz forradalomból egy még elég kezdetleges nyelvtudással, de oda vitte az is, hogy egy ilyen dinamikusnak, győztesnek látszó szervezet, az például ellátást kínált, relatív biztonságot, még a harcárán is, de mégiscsak valamiféle biztonságot, és hát reményt arra, hogy előbb-utóbb hazakerülhet.
Na igen, de azt is mondhatjuk, hogy az első ilyen összetettebb világmagyarázat, ami az ő életében jött, az gyakorlatilag a marxi kommunizmus eszméje volt.
Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a fejében, ugye az élete végén, amikor Romániába internálták a forradalom után, hozzáadott az önéletrajza megírásához, és szerencsétlen módon ott szakadt meg mondat közben ez a kézirat, ahol a hadifogság és az abból való kiszabadulás, hogy úgy mondjam, idejéhez ért, tehát 1918-hoz. Na most egy kommunista pártfunkcionárius túl a 60. életévén, ugye 62 éves volt akkor, hát egy pártszerű életrajzot írt, és ő persze azt írta, hogy a marxizmus-leninizmusra ott jegyezte el magát. Hogy ez valójában pontosan hogy történt, soha nem fogjuk megtudni. Sok minden más is lehetett a fejébe. Egy biztos, ami egy nagyon fontos dolog, ezen az úton, Nagy Imre útján, sok-sok tízezer magyar hadifogoly, katona, fiatalember ment keresztül Oroszországba. Amikor hazatért, ott dőltek el a dolgok, mert a sok tízezer 95%-a az elfelejtette ezt is. Hát egy anekdotikus élmény lett, hogy amikor ő ott a szocialista forradalmat megtapasztalta Oroszországban, ott milyen csuda dolgok történtek.
De akkor részt is vettek jó pára, nem?
Részt
benne
is vettek, igen, de aztán hazajöttek, és megpróbáltak visszailleszkedni a két világháború közötti Magyarországhoz. Nagy Imrét az különböztette meg ezektől az emberektől, hogy ő, az ő elhatározása, az ő elköteleződése az sokkal szilárdabb, sokkal keményebb, és mint később kiderült, életre szóló volt. Sokakkal, nagyon sokakkal ellentétben.
Van egy ilyen pletyka, hogy Nagy Imre részt vett a cár kivégzésében. Én azt hiszem, hogy 1918, ugye, ami nagyon fontos, hogy ez csak egy pletyka, azt gondolom, sehonnan nem tudjuk ellenőrizni, mert olyat is hallottam, hogy volt egy másik Nagy Imre nevű katona, és az tényleg részt vehetett benne.
Hát ugye a Nagy, a Kovácssal, a Kissel és hasonlókkal együtt az egyik leggyakoribb vezetéknév Magyarországon. Ez így volt az 1910-es években is, és hát rengeteg embert kereszteltek akkor Imrének, ami ma kicsi kiment a divatból, de akkor ugye a magyar szent kultusz István Imre, hát ezek nagyon-nagyon gyakori keresztnevek voltak. Nagy Imre a szóban forgó eseménytől, ami az Ural mentén lévő Jekatyerinburgban volt, később aztán Sverdlovsznak hívták, most megint Jekatyerinburgnak hívják. Itt végezték ki a cári családot. Egy olyan vörösgárdista vagy csekista osztag, tehát akik így az akkori éppen kialakulóban lévő állambiztonsági erőkhöz tartoztak, amelyik az akkori időknek megfelelően sok nemzetiségű volt. rengeteg ember volt ott, már az orosz birodalom népei is hát több tucatra rúgott, és ott voltak a hadifogságból a Vörösgárdába átlépő emberek, tehát lehetett ott nagy nemű, lehetett ott nagy I, aki lehetett Nagy Imre, Nagy István. Értem. Az oroszok nagyon gyakran nem írják ki a keresztnevet, hanem csak oda írják, hogy I vagy J, az nagyjából ugyanaz. Nagy, és ez bármi lehetett. Ez a hír, ez egyébként akkor merült fel, 1989 körül, 90-es évek legelején, amikor Nagy Imre hosszú elfeledettség után megint érdekes lett, de hát a dolog kizárt, mert ezt Nagy Imre rengeteg önéletrajzában, amiket időközben írt, amikor ez egyáltalán nem volt szégyelnivaló dolog, hogy részt vett egy ilyen dologba, ezeket se egyáltalán tartalmazza, ő több ezer kilométerre volt a TED színhelyétől, a polgárháború kellős közepén, közte volt a fellázadt cseh légió, amelyik szép lassan ment nyugat felé, hogy hazatérjen. Fehérgárdisták, vörösgárdisták, anarchisták, ilyen-olyan-amolyan fegyveres alakulatok, tökéletes anarchia, nem lehetett csak úgy utazgatni a Bajkátótól 1918-ban átugrani az Ural másik oldalára, aztán vissza, mert arról rengeteg adat van, hogy ő egészen 1921 legelejéig ott tartózkodott.
Na igen, tehát akkor ez először egy hadifogság volt, utána gyakorlatilag azért ő belépett a tai kommunista erőkbe, és 1921 után pedig már Magyarországon egy illegális kommunista párt tagja. Tehát ugye, ha jól tudom, akkor ez illegálisan lett nyilvánítva, a kommunizmus, vagy kommunista párt, de ő akkor elkezdte, és ennek a szervező erői között volt. Mondhatjuk ezt?
Mondhatjuk, igen. Amikor hazatért, először is a szülővárosába ment vissza, Kaposvárra, és ott egy darabig a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetében tevékenykedett. A illegális kommunista párt ugye azért volt illegális, mert 1919, tehát a magyar kommün, a tanácsköztársaság után a kommunista párt szervezkedést, azt mint államrend elleni felforgató tevékenységet, ezt betiltották. Számos európai országban betiltották a kommunista pártot, de például a szomszédos új csehszlovák köztársaságban ott legálisan működhetett, vagy mondjuk Németországban. Magyarországon nem. Az illegális pártszervezők a 20-as évek közepén vették fel Nagy Imrével a kapcsolatot, és szervező egyéniség volt annyiban, hogy rábízták a párt vidéki szerveződését. És a kommunista pártról annyit tudni kell, hogy két igazán jelentős társadalmi csoportra támaszkodott. Az egyik az értelmiség, és mondjuk így, hogy a közép- és kispolgárság bizonyos csoportjai voltak. Ez egy tipikusan városi dolog, legfőjebb kisvárosi. A másik a munkás. Ez is eléggé urbánus dolog. Kaposvár egyikben sem tűnt ki különösebben, ez egy agrárius kisváros volt, úgyhogy Nagy Imre feladata az volt, hogy indítsa be a párt vidéki szervezését, és azon belül is a parasztság körében. És a parasztság egyéb arculata miatt, de különösen a 19-es tapasztalatai miatt, amikor a földreform nagy várakozásával szemben a kommün, a kommunisták nem osztották ki a földet, hanem megpróbáltak valamiféle közös gazdaságokat szervezni, nem nagyon ment egyébként. Uh-huh. Szóval halálosan bizalmatlanok voltak a kommunista párttal szemben, és minden kommunista eszmétől távol tartották magukat. Kivéve az úgynevezett agrárproletárok, akik ugye nem rendelkeztek földdel, és hát az akkori társadalom legalján nagyon-nagyon embertelen, nagyon szegény és nyomorúságos körülmények között éltek. Ezeknek a körében volt fogékonyság minden radikális társadalom kritikus eszmére, legyen az baloldali vagy jobboldali egyébként, és hát itt próbálkozott Nagy Imre. Afféle vidéki titkár lett így az 1920-as évek végére, amit azzal is elismertek, hogy meghívták a kommunista párt második kongresszusára, amit Moszkva mellett tartottak. Most ezt itt nem egy ilyen tömegpárt több száz fős küldött gyűléseként kell elképzelni, hanem összesen kb. 30 ember vett ezen részt, és az egyike ő volt, a kommunista agrár és földmunkás mozgalomból összesen három ilyen küldött volt, és ennek a kis csoportnak, ugye ez egy nagyon hierarchizált alakulat, szerveződés volt a kommunista párt, ennek Nagy Imre volt a vezetője. Így került ki egyébként a Szovjetunióba, és azt hiszem, hogy ő sem gondolta akkor 1930 legelején, hogy ez egy jó erős 14 éves ott tartózkodás lesz.
Tehát 1930-ban így kikerül a Szovjetunióba. Hogy kérdezzek valamit, amit aztán az adás során majd egy kulcspillanatban még egyszer fel tudunk tenni. Meg lehet állapítani, hogy ekkor Nagy Imre előbb volt-e hazafi, vagy előbb volt-e kommunista? kommunista. Arra vagyok kíváncsi, hogy a kommunizmus nagy eszméjének kiterjesztésén dolgozott, hazája felemelkedésén dolgozott, vagy a kettőn együtt. Van-e egyáltalán erről valamilyen önvallomása élete korábbi szakaszából?
Az élete korábbi szakaszából főleg ilyen kanonizált hivatalos szövegek voltak, vagy hivatalos használatra írt ilyen szövegeket, önéletrajzokat és egyebeket, de rendelkezésre állnak az írásai, a kommunista párt vezetése, mint illegális alakulat, ugye nem ülésezhetett gyakran, nagyon intenzív levelezés folyt a külföldi, bécsi, prágai, esetleg moszkvai központokkal. Ennek alapján azt lehet mondani, hogy ezt a két kérdést, tehát hogy a világ proletáriainak felemelkedése, tehát a kommunizmus univerzális felszabadító küldetése, és Magyarország és a magyar proletariátus, beleértve a magyar agrárproletariátust. Felemelkedése, ez egyáltalán nem vált szét akkor Nagy Imre számára. Annyiban érdekes az ő útja, hogy mint olyan sokan, folyton vitába bonyolódott a vezető társaival. Tulajdonképpen a kommunista párt bizonyos értelemben a dokumentumok tükrében egy leginkább egy intenzív belső vitáktól gyötört kis szektának tűnik. Nos, ebben Nagy Imre is részt vett, és az érdekes volt, hogy bírálta a pártvezetést azért, mert szerinte nem alkalmazkodnak a magyar sajátosságokhoz. A magyar vidék, a magyar paraszt, a magyar paraszt és a föld.
Hagyj szúrjam már be ide, hogy volt neki egy Magyar Parasztság Helyzete című műve. Hát meg is akartam kérdezni, hogy ez egyébként egy komoly, tehát mondjuk úgy, hogy tudományosan komolyan vehető mű, vagy minden esetre az ő saját irányait mérhetjük belőle?
Hát ez a könyv nem nevezhető tudományos műnek, ha bár nagyon rendszeres és alapos anyaggyűjtés előzte meg, nagyon sok adatot összegyűjtött a magyar parasztság helyzetéről, különböző hozzáférhető forrásokból, nagyon szerette például a statisztikákat, ez egyébként később a élete során végigkísérte, de ez inkább az úgynevezett pártirodalom része volt. Tehát nem egy olyan fajta szociográfiára kell gondolni, amilyeneket a népi írók írtak kicsivel később a 30-as évek közepén, hanem inkább a kommunista párt agrártéziseinek, tehát agrárpolitikai programjának, arról szólt, mi lenne, ha átvennék a hatalmat, akkor mit terveznek. Nos, ezeknek az alátámasztását tartotta a feladatának, és sok mindent írt aztán a Szovjetunióba, hiszen a kommunista internacionálé, tehát a Nemzetközi Kommunista Világszervezet egyik háttérintézetében, az Agrárintézetben dolgozott, ott ez volt a feladata, hogy ilyen munkákat hozzon létre, ahol alapos, okadatolt módon kifejti a kommunista párt az adott országra vonatkozó agrárpolitikájának, jövendő, leendő agrárpolitikájának a fő vonalait.
Na most ugye 30-ban kiment Oroszországba, és kint is maradt jó sokáig. Egyrészt nem furcsa ez? Mármint nem hiányzott ilyen szempontból a hazája, nem akarta hazamenni, másrészt pedig, ha jól emlékszem, 30-as években is kalandos volt, hogy még ki is zárták a pártból egy időre, ennek ellenére kint maradt, tehát hogy van ez?
Azt hiszem, hogy a kongresszusra még úgy ment, hogy utána hazajön, és az ott elfogadott határozatok alapján folytatja az illegális pártszervezést Magyarországon. A kongresszus, ahogyan az előbb említettem, tulajdonképpen leképezte, csak éppen élőben, ott aztán együtt voltak, kb. 30-an. A párt addigi történetét a legélesebb viták, sőt veszekedések zajlottak, amelyekben Nagy Imre is részt vett.
Ekkorra ő már jól beszélt oroszul, gondolom.
Hát ott magyarok voltak, úgyhogy...
Ja, oké. Akkor az...
És a szovjet testvérpárt küldötte is, aki ott felügyelt rájuk, az is egy magyar származású kommunista volt, aki ott maradt az első világháború végétől. Úgyhogy ott még nem nagyon kellett az orosz nyelvtudását csillogtatnia. Nem hiszem, hogy ekkor nagyon jó beszélt volna oroszul. A hétköznapi nyelvet valamelyest ott a polgárháború 2-3 éve alatt, az biztos, hogy elsajátította, persze. De hát a viták magyarul folytak. A vitákban vereséget szenvedett, megbírálták, jobboldali elhajlónak bélyegezték már ekkor, és hát az a határozat született, hogy maradjon a Szovjetunióban, és dolgozzon tudományos pályán, menjen az Agrárintézetbe, nyilvánvalóan azért, hogy képezze magát ideológiailag, megfelelő irányítás mellett, és hát majd ezzel a tudással felvértezve térjen vissza. Biztos, hogy hiányzott neki, azt azért megszervezte, hogy a feleségét azt szintén kiutaztatták az országból, gondolom hamis út levelekkel több határt kellett akkor átlépni. Úgyhogy ilyen értelemben, sőt az akkor néhány éves kislányával együtt, a család együtt volt, és hát a hazaküldés az egyre késett és késett, a kommunista párt magyarországi szervezeteit az föl is oszlatták, súlyos csapások érték a politikai rendőrség révén, és egy idő után ez már nem merült föl, hogy ő hazajöjjön, majd egyszer, majd a győzelem, valamikor, és addig is ott egy ilyen kvázi szovjet párt értelmiségiként működött. A konfliktusok nem szűntek meg, de ennek a pártnak a kint lévő káderei mind ilyen nagyon konfliktuózus, zűrös emberek voltak, állandóan vitatkoztak. A 30-as évek közepén amúgy is egy tisztogatási hullám kellős közepén voltak a Szovjetunióban, ez volt a sztálini nagy csisztka, tisztogatás oroszul. Ez Nagy Imrét is elérte, kizárták a pártból a 30-as évek közepén, maga Kun Béla jelentette fel, és érdekes módon, ha már ezt kérdezted, azért jelentette fel, mert Nagy Imre felsége beballagott a moszkvai magyar követségre, volt ilyen, és azt kérte, hogy a lejárt útlevelét azt hosszabbítsák meg. Amiből Kun Béla arra következtetett, hogy Nagy Imréné haza akar menni. Ez így is volt, kapott hírt, leveleztek, hogy az édesapja a halálos beteg, szeretett volna elbúcsúzni tőle. Kun nem ezt rótta fel Nagy Imrének önmagában. A felesége pedig nem volt pártag, tehát ez is elég furcsa.
Mert miért nem mehetett volna? Akkor
miért nem mehetett volna, hanem hogy Nagy Imre ezt nem jelentette a pártnak. Nagy Imre ezt magánügynek tekintette. Nagyot kizárták a pártból, és azt kell mondanom idézőjelben, hogy szerencsére hamarosan Kun Béla sokakkal együtt eltűnt a süllyesztőben. Egyszer csak megfosztották a tisztségeitől, aztán hamarosan letartóztatták, és minden bizonyal kivégezték nagyon gyorsan. Minden esetre meghalt. Nagy Imre egyéb feljelentői, mert akadtak, hasonlóan végezték. Őneki viszont furcsa módon pártból kizártan, ez nem hangzott valami jól, kirúgták az agrárintézetből, tehát ott állt munkanélkül a szocializmust építő Szovjetunió fővárosának kellős közepén, és ez az egész hát egyáltalán hangzott valami jól, de kapott alkalmi munkákat, például a Szovjetunió minisztertanácsa mellett működő központi statisztikai hivataltól, aztán bedolgozhatott magyar folyóiratokba, amiket ott Moszkvába adtak ki, és hát a különböző kommunista emigrációk körében terjesztettek, meg próbáltak hazavinni, a magyar rádiónak is bedolgozhatott, szóval valahogy így megélt, és a 30-as évek végén visszavették a pártba, törölték a fegyelmi ügyét, persze ez bekerült egy vaskos káder dossziéba, mindennek nyoma maradt, ugye ez egy nagyon jól fejlett bürokratikus rendszer volt, és akkor, amikor a tisztogatás elcsitult.
Tehát itt már akkor a Jezsovcsinán is túl vagyunk?
Már a Jezsovcsinán is túl vagyunk, és már Berija vette át a belügyminisztériumot, akit ugye minden rossz híre ellenére Sztálin azzal a feladattal bízott meg, hogy konszolidálja a helyzetet. Közeledett a háború, ezt mindenki tudta, hogy ez előbb-utóbb elkerülhetetlen. Szovjetunió össze fog csapni Németországgal, a magyar emigránsok nyilván gondolhattak arra, hogy Magyarország is Németország szövetségese, tehát háború lesz, nekik ott valamilyen feladatuk lesz. Káderek viszont nem nagyon voltak. Amikor 1940-ben az 1848-as zászlókért cserébe kiengedték a Magyar Kommunista Párt ünnepelt vezetőjét, a 16. éve börtönben lévő Rákosi Mátyást, akkor ugye szétnézett Moszkvában, és szomorúan konstatálta, hogy alig maradt valaki. Alig maradtak káderek. Márpedig ő buzgott a tetvágytól, és azt a feladatot is kapta, hogy szervezze újra a Magyar Kommunista Pártot, mert a közelgő háborúban fontos misszió lehet. Így merült föl Nagy Imre neve, akinek ugyancsak voltak pettyek a múltjában, de az adott pillanatban mozgósítható káder volt, amiből hát nagyon-nagyon kevés akadt.
Értem, tehát itt azért a történelmi körülmények is afele játszottak, hogy Nagy Imre valahogy visszakerüljön Magyarországra, mint a kommunista párt hatalomra kerül, és ugye 1944-ben, ha utóbbi nem is, de a háború vége megtörtént, és már látszott az, hogy itt akkor kommunizmus jön. Tehát 1944-ben tulajdonképpen így került ő haza?
Úgy került haza, mint a kommunista párt moszkvai vezetőségének a tagja, ez egy néhány emberből állt, 4-5 emberből, Rákosi Mátyásból, Gerő Ernőből, az időközben szintén Moszkvába került Révai Józsefből, Farkas Mihályból, Vas Zoltánból és Nagy Imre, hát ez 6, ők voltak a legfontosabb vezetők. Ami sokkal fontosabb volt, úgy került haza, mint az új magyar kormány leendő földművelésügyi minisztere, Ez egy rendkívül fontos, az adott pillanatban egy stratégiai pozíció volt, mert a kommunista párt belátva a 19-es tévedéseket és az agrár politikában való hosszú tévelygést, ugye nem ment könnyen ennek a hibánk a felismerése, azzal a programmal küldte haza Nagy Imrét, és az egész kommunista vezetés ennek a jegyében jött tulajdonképpen haza, hogy az első dolog, amit végre kell hajtani, az egy radikális földreform, tehát a nagybirtokrendszert egész le a középbirtokokig tulajdonképpen fel kell számolni Magyarországon, és hát annyi földművesnek kell földet juttatni, amennyi csak lehet. Ez egy nagyon komoly feladat volt, hiszen Magyarország agrár népessége rendkívül nagy volt, a rendelkezésre álló földterület pedig nem volt olyan nagy, bár adottság, tehát ma sokkal kevesebb területet művelnek meg, mint akkor. Ennek ellenére ez közgazdasági szempontból ez egy nagyon összetett feladat volt, de a kommunista párt elszántan érkezett, hogy ezt végrehajtja, és a kulcs pozícióban Nagy Imre került. Ugye, mint az a miniszter, akinek a fő felelőssége ennek a nagy átrendezésnek a végrehajtása.
Akkor az első 5 éves tervnek a kialakításában, mert tudom, hogy ez nem kizárólag agrárterv volt, de hogy azért ugye annak egy jelentős része ez volt, abban Nagy Imre is részt vett, mert az viszont csúnyán megbukott.
Hát abban paradox módon nem vett részt, mert ugye az első 5 éves terv az 1950-ben indult, közben eltelt 5 év, és Nagy Imre tulajdonképpen nem egészen 1 évig volt agrárminiszter, földművelésügyi miniszter, utána belügyminiszter volt, ugyancsak kevesebb, mint 1/2 évig, és különböző pozíciókat töltött be, volt az országgyűlés elnöke, volt a kommunista párt agrárkérdésekért felelős titkára, tehát tagja volt a titkárságnak, ugye ez egy nagyon exkluzív kis létszámú testület volt Rákosi Mátyás főtitkár vezetésével. Azokban a munkálatokban azonban, amik a 5 éves tervet előzték meg, Nagy Imre nem vett részt, nem vehetett részt, mert 1947 és 49 között megint szembe került a pártvezetéssel. A erőltetett, gyorsütemű és az erőszakot sem mellőző szovjetizálást ő ellenezte.
És itt, ha jól tudom, hogy ő össze is vitatkozott ezen Rákosival többször.
Hát ez
is
egy hosszú és több menetből álló vita volt, ahol Nagy Imre a rá jellemző módon többször írásban összegezte az álláspontját. Ezek ma már alig olvasható, sok tucat oldalas elaborátumok, hogy miért nem lehet azonnal TSZ-eket szervezni, és miért kell megvárni, amíg a parasztság önmagától a lenini önkéntesség alapján a szövetkezés útjára lép.
Bocsánat, nem hogy a hallgatóink, mert ők közöttük biztos, hogy van, aki még jobban ért a történelemhez, mint én, de hogy ha most ezt hallja valaki, akkor szerintem ezzel meglepődik, hogyha csak nem ásta bele magát ebbe a kommunista eredeti eszmébe. Tehát mi ez az önkéntesség? Ez valahogy nem ez rémlik nekünk a kommunizmusról, úgy gondolom.
Igen, hát a kommunizmushoz most a történet végén, vagy a történet egy hosszú és nagyon jellegzetes fejezete végén szinte összefonódik az erőszak. Tehát, hogy a társadalom átalakítását azt erőszakosan kell végrehajtani. Ez szerepelt az eredeti elgondolásokban, még Marxnak is a 19. században voltak ilyen utalásai. A kommunizmus alapfeltevése az volt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek elsősorban az úgynevezett termelőeszközök tulajdonviszonyaiból fakadnak, amelyeket ugye a burzsoázia tőkés osztály tart kézben.
Igen.
Ezt meg kell szüntetni, a magántulajdont meg kell szüntetni, és ez átalakul valamiféle közös tulajdonná. Ennek a folyamatnak, a kisajátításnak a fő eszköze az állam lett. Ez Lenin javaslata volt. Lenin a magántulajdon megszüntetését természetesen egy univerzális folyamatnak gondolta, tehát nem csak arról volt szó, hogy mondjuk az ipari üzemeket, vagy a szolgáltatásokat, vagy bármi ilyesmit álmosítani kell, hanem közös tulajdonba kell venni a mezőgazdaság, a földet. Közös gazdálkodásban, ugye ezeket kollektív nőházjáztvónak nevezték Oroszországban, kolhoz, az ennek az orosz rövidítése, az oroszok nagyon szeretnek így rövidíteni, ahol ugye a egyesült föld tulajdonosok közösen végzik a termelő tevékenységet, és hát tulajdonképpen a kinek-kinek a magántulajdon az ugye elhalványul.
Ez gyakorlatilag a TSZ rendszer.
Ez a TSZ rendszer, pontosan. Na most ezt a Szovjetunióban egy nagyon durva és nagyon erőszakos, sok-sok millió áldozattal járó kampánnyal hajtották végre a 20-as, 30-as évek fordulóján Sztálin vezetésével. Ez volt a rendelkezésre álló tapasztalat. A vita 1947 és 49 között, ami Rákosi és Nagy Imre, vagy a pártvezetés Zöme és Nagy Imre között zajlott, az arról szólt, hogy vajon ezt csak így lehet csinálni, vagy így kell csinálni Magyarországon, vagy van más út. Ugye Lenin, a Lenin életében erre még nem került sor. Uh-huh. Úgyhogy Lenin találta ki azt a két híres elvet, hogy hogyan kell kolhozokat szervezni az önkéntesség és a fokozatosság útján. Lenin ezt így látta. Ő abból indult ki, hogy a polgárháborúban a paraszti vidékeken a bolsevikok nem voltak túlságosan népszerűek. A Don vidékén, ahol ugye most is teljes a káosz és egy háború zajlik, hát ez egy nagyon forró pont volt a bolsevikok számára is, egymást követték a parasztfelkelések, ez az ország legjobb gabonatermő, úgynevezett fekete földövezete, szóval Leninnek is voltak tapasztalatai. Nem véletlenül mondta, hogy ebben azért talán nem kell annyira sietni.
És Nagy Imre itt Lenin pártján
Nagy Imre itt Lenin álláspontját foglalta el, ami...
Egy humánosabb álláspont, igen, bocsánat, hogy ezt hangsúlyozom.
Humános de... álláspont volt, és hát az jól látta, hogy a magyar parasztságban még sokkal erősebb gyökerei vannak a tulajdonosi szemléletnek. Egyrészt van egy nagyon széles birtokos parasztság, és 45-ben a földosztás révén ez még szélesebb lett. Ez egy évszázados álomnak a beteljesülése volt milliós tömegek számára. És hogy ezzel nem célszerű egy egész hatalmas tömeget kihívni, hogy most akkor egyszer csak azt mondják, hogy alig néhány év telt el, de bocs, akkor visszaszívjuk az egészet, és most TSZ-eket, közös gazdaságokat fogunk szervezni, amivel mindenki beadja a földjét, a felszerelését, a házi állatait, mindent. Aha. Ebben a vitában Nagy Imre vereséget szenvedett, gőzerővel nekiálltak a TSZ szervezésnek, ő pedig úgy nézett ki, hogy kegyvesztett lesz pont 49 végén, 50 elején, amikor csinálták az 5 éves tervet, és el akarták küldeni vagy Pekingbe, vagy Bukarestbe nagykövetnek.
Maradjunk annyiban, hogy félre akarták állítani.
De aztán egy év múlva, 50 végén visszakerült, hát nem a párt vezetésébe, hanem először a kormányba, és ennek az agrárpolitikának az egyik végrehajtója lett, amit ő ellenzett. Az de akkor visszaállt a sorba.
Jó nagy meghasonulás
lehetett. A TSZ-esítő agrárpolitikának ugye volt egy olyan vonása, hogy azokat az embereket, akik nem akartak belépni, és hát itt azért sok százezeres tömegről volt szó, azért nem lehetett a államvédelmi hatósággal mindenkit behajtani oda. Azokat viszont büntették. Tehát a kisparaszti gazdálkodás, adóterhet, kötelező beszolgáltatást, mindenféle büntetéseket. Tehát egy rettenetes dolog volt egyénileg gazdálkodó parasztnak lenni az 50-es évek elején Magyarországon. Mindez arra szolgált, hogy lássák be, hogy az lesz a legjobb, belépnek a TSZ-be, vagy pedig hagyják ott a földet, és bízzák az államra, és menjenek az iparba. Ezt tették. Mindazonáltal ezt ugye végrehajtani, ez bizony Nagy Imrének a feladata volt, és ő visszaállt a sorba, sőt 1953-ra, amikor Sztálin meghalt, már visszakerült a felső pártvezetésbe, és a kormány egyik elnök helyettese, tehát miniszterelnök helyettes volt.
Mennyire gondolod ezt utólag hajlékony gerincnek, vagy mennyire inkább az történt, hogy ő a saját elképzeléseit eltette magának, és azt mondta, hogy akkor megpróbálja ezt későbbre érvényesíteni?
Sose fogjuk megtudni azt, hogy azért eltette magának, arra utalnak jelek, mert amikor 1953-ban a Sztálin utáni szovjet vezetés azt tanácsolta melegen a magyar vezetésnek, hogy vegyenek vissza ebből az észvesztő gazdaságpolitikából, meg társadalompolitikából, akkor Nagy Imre magától értetődően visszanyúlt az 1947-49-es gondolataihoz, és ez meggyőződése lett egészen 1956-ig, sőt szerintem élete végéig, hogy ott egy nagyon nagy hibát követtek el, letértek, ezt így írta, ő így beszélt, letértek a leninizmus útjáról, és hogy oda kell visszamenni. Vissza kell oda fordulni, és onnan szépen kezdeni tovább. Tehát perspektívikusan ő mindig is a szocializmus, vagy hogyha tetszik, a kommunizmus híve volt, és azt gondolta, hogy ennek a célnak megfelelő eszköze a kommunista párt hatalma. De az a mód, az az út, amire ez a párt lépett a 40-es évek végén, amikor hát gyakorlatilag egy az egyben lemásolta a szovjet rendszert, és még az első téves terv is a sztálini első téves tervnek a másolata volt. Nos, hát ezt hibának tartotta, és azt gondolta, hogy ezt korrigálni kell, és azt is gondolta, ez nagyon fontos, hogy az ő missziója, az ő küldetése az, hogy ezt korrigálja, mert azok a vezetők, Rákosi, Mátyás és társai, akik ezeket a hibákat elkövették, akik nem hallgattak rá, azok alkalmatlanok erre a feladatra. Ebben igaza volt, mert ugye elfogadták, Rákosi is elfogadta kénytelen, kelletlen a moszkvai kritikát, úgy nézett ki, hogy beáll a sorba, de aztán ott igyekezett szabotálni az első Nagy Imre kormány 1953-55 munkáját, korrekciós intézkedését, ahol tudta. Addig, amíg 1955-re megbuktatta Nagy Imrét. Nagy Imrét először csak eltávolították a pozícióiból, most aztán tényleg elvesztett mindent, és az év vége felé kizárták a pártból.
Itt is jött a jobboldali elhajlás.
Jobboldali elhajlónak bélyegezték, és még az sincs kizárva, hogy egy politikai pert készítettek elő ellene. Mondjuk Sztálin halála után már nem volt igazán divatos politikai pereket szervezni, de éppenséggel nem is volt kizárt. Hát éppen Nagy Imre sorsa mutatja meg, hogy mennyire nem.
Jött az 56-os forradalom, ekkor Nagy Imre gyakorlatilag pályán kívül volt, és mégis az 56-os forradalom őt kénytelen kelletlen is elővette, tehát azért őt megkeresték.
Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet. Nagy Imre a partvonalon kívül volt, éppen pár nappal a forradalom előtt vették vissza a pártba, semmiféle funkciót nem viselt. Mégis az adott helyzetben nagyon sokan azt gondolták, hogy Nagy Imre a megoldás. Ami a legfontosabb, ezt nagyon sokan így gondolták a magyar társadalomban. Egyszerűen azért, mert el sem tudták képzelni, hogy egy nagy ugrással, egy forradalommal, vagy bármivel itt újra egy plurális politikai tér képződik, amelynek Nagy Imre egy szereplője, mondjuk egy reformer, egy népbarát, egy emberarcú kommunista pártnak valami fontos. Orifeusa, netán vezetője, másokkal együtt. Ez valahogy olyan nagyon fantasztikusnak tűnt, és akkor már, ha a kommunisták közül kell választani, hát Nagy Imréhez kötődtek pozitív társadalmi élmények. 53, az enyhítés, leállította a TSZ szervezést, amnestiát hirdettek, mérsékelték az adóterheket, fölemelték az állami iparban a fizetéseket, megpróbáltak egy életszínvonal politikát kialakítani, ami hát a korábbi évekre, mondjuk a 40-es évek végétől 53-ig egyáltalán nem volt jellemző. Tehát mindez összeadva a földreform, a földosztó miniszter emlékével, ez azt jelentette, hogy a kommunisták közül még leginkább Nagy Imréről voltak kedvező társadalmi élmények.
Október 23-án egy beszédet is mondott. Én azt olvastam, hogy ő nehezen állt kötélnek, tehát nem akart ő feltétlenül itt beszédet mondani, de aztán meggyőzték.
Igen, mert ugye a beszédet tulajdonképpen két oldalról sürgették. Egyrészt a parlament előtt átsorgó 150-200 ezer ember Nagy Imrét akarták hallani. Nagy Imrét a vezetésbe, ez egy jelszó volt. De ugyanakkor a Nagy Imrében látta a megoldást, a meghasonlott, több részre szakadt, és hát nagy félelemben levő pártvezetés is.
Válságban volt gyakorlatilag.
Válságban, és ezt a válságot talán Nagy Imre népszerűsége, Nagy Imre mint megoldás orvosolni tudja. És ezért ők is azt kérték, hogy mondjon beszédet, persze úgy, hogy csendesítse le azt a tömeget, amelyik ellepte Budapestet, és akkor már, amikre Nagy Imre beszélt, már különböző pontjain gyülekezett a városnak, például éppen sok tízezer ember azzal volt elfoglalva, hogy ledöntsék Sztálin szobrát, ami ugye a budapesti Városliget szélén állt. A mások pedig a rádiót ostromolták akkor még békés eszközökkel, hogy hangozzanak el országszerte a pontjaik. Most Nagy Imre ebben mindennek a gyújtópontjában mondott egy beszédet, amiben megpróbált mindenkinek megfelelni.
Aha.
Ezek soha nem szoktak jól véget érni. Mert ha már ugye a politikai bizottság, a párt, amelynek ismét tagja volt, és ezért a fegyelmét, a párt fegyelmet magára kötelezőnek vélte. Arra kéri, hogy csendesítse le a tömeget, ő ezt elfogadta. Ugyanakkor érzékelte azt az igényt, amely hát nyilvánvalóan jól esett egyszerűen az emberi és politikusi hiúságának, de nagyon jól tudta, hogy egy nehéz helyzetben ez egy óriási tőke, hogyha valakiben bíznak. Tehát ennek is próbált megfelelni. Az eredmény egy nagyon szerencsétlen beszéd volt, már rosszul kezdődött, mert az évtizedes rutin és beidegződés révén elvtársaknak szólította az ott összegyűlteket, akik éppen kezdtek kilépni ebből a nyelvi keretből. Gondolom két hónappal korábban, ha összejön X számú ember, nyilván nem százezres tömeg, és ottan elvtársazzák őket, hát ezt meg se hallják, mert már ez ment évek óta. De ott abban a pillanatban, amikor éppen megtapasztalták a szabadságot, hát ez nagyon rosszul esett. Nagy Imrét avval kezdve kifütyülték. A mondandója az se tetszett, mert azt mondta, hogy hát természetesen ezek nagyon helyes követelések, és ezeket orvosolni fogjuk, majd a párt vezetése meghozza a határozatokat, és hát visszatérünk 1953-ra. Hát nem egészen ezt várták tőle,
hanem
valami
kossuthi,
szózatot. Ugye nem mondott semmit arról, ami akkor már egy fontos követelés volt, hogy menjenek ki a Magyarországon állomásozó szovjet megszállók.
És katonák. Van itt még egy dolog, a több pártrendszer.
Azt se, semmi ilyesmit nem mondott, semmit. És a végén megkérte őket, hogy akkor mindenki békésen térjen haza otthonába. Majd, és ez volt az egyetlen jó húzása tulajdonképpen, elkezdte beleénekelni a mikrofonba a himnuszt. Hozzá kell tenni, hogy az erősítés, bár volt, nagyon érdekes, megpróbálták behangosítani a teret, ami hát egy elég nagy tér, és a korabeli technikai eszközökkel ez még problematikusabb. Szóval szerintem az emberek fele nem hallottak semmit Nagy Imréből, de hát azt ott mondták neki. Mit mond? Hát ezt mondja. Ez végül is, mint a közösség egy patrióta kifejezése, ez volt az egyetlen jó húzás, mert az emberek elénekelték, és úgy érezték, hogy mégis azért talán történik valami, és onnan legalábbis hazamentek. Tehát nem merült föl az, hogy na akkor rohamozzuk meg a parlamentet, vagy a pártközpontot, hát ott van látott távolságra az Akadémia utca Kossuth téri végén. Jó szerével.
Nem kellett messzire menni.
De hát ez egy rossz szereplés volt, és általában Nagy Imre első akciói és megszólalásai tulajdonképpen a forradalom első 5 napjában mind arról szóltak, hogy megpróbálja értelmezni, hogy most tulajdonképpen ő milyen helyzetben van. Őt a pártvezetés és a párt fegyelem, a párthoz való hűsége és ezek a bizonyos beidegződések határozzák meg, vagy pedig ő Nagy Imre, akit a nép vezetőjének akar, és az ő elfogadottsága, ugye, divatos idegen szóval legitimációja, az magából a forradalomból táplálkozik. Honnan van? Uh-huh. Ez egy nagyon fontos kérdés egy politikus számára, főleg ilyen múlttal. És hát eltartott jó néhány napig, amíg rájött, hogy még a pártvezetés az gyakorlatilag cselekvésképtelen, és nem nagyon fogja tudni őt orientálni, viszont ugye sikerült behívniuk a szovjet csapatokat, amivel beleugrasztották a szovjet vezetést, persze ott is volt rá igény, a magyarországi rendcsinálásba, ebben a helyzetben ő jószerével a magyar társadalomra támaszkodhat, amelyik azonban már régen túl volt azon, hogy visszatérni 53-hoz. Aha. Több pártrendszert akart, egyre inkább kilépni a Varsói szerződésből, azonnal vonuljanak ki a szovjetek, akik ugye fegyveres harcban álltak a felkelőkkel, és hogy lépjünk ki a Varsói szerződésből. Ez egy hiperradikális elképzelés ahhoz képest, amit Nagy Imre belső számüzetésében kidolgozott. Voltak benne közös pontok. Fölismerte például, hogy nemzeti függetlenség nélkül nem lehet. Uh-huh. Erre a kérdésre válaszolni kell. Fölismerte azt is, hogy valamilyen módon vissza kell térni a több pártrendszerre.
Ezt ugye ki is mondta?
Ki is mondta, igen, de ezeket a nézeteit október 23-a előtt nagyon-nagyon kevesen ismerték. Aha. Hívei és barátai. Amikor kimondta, néhány nappal 23-a után, hát 60-valahány év távolságból ez igazán zéró. De ott akkor minden óra számított.
Aha.
Kicsit későn mondta ki, úgyhogy eltelt egy idő, amíg Nagy Imre és a forradalom tényleg találkozott, és hát innentől kezdve ő arra törekedett, hogy elmagyarázza ezt az ő felismerését, hogy itt egy olyan népmozgalom van, amit muszáj tekintetbe venni. Ezt szerette volna elmagyarázni a Szovjetuniónak. Most paradox módon úgy tűnt egy-két napig, hogy a Szovjetunió vezetése ezt megérti. Olyan jeleket adott. Itt voltak ennek a vezetésnek nagyon fontos, befolyásos tagjai. Két pártelnökségi tag, illetve egy pártelnökségi tag és egy pártitkársági tag, Anasztasz Mikoyan és Mihály Szuszlov részt vettek a magyar vezetés tanácskozásaiban.
Mint ahogy Kádár János is.
Mint ahogy Kádár János is, és hát a, igen, a későbbi idők számos kulcsszereplője. Tehát egy darabig úgy tűnt, hogy ezt sikerül neki elmagyarázni. Később aztán kiderült, hogy nem. A Szovjetunió vezetése úgy döntött, hogy beavatkoznak fegyveresen, és hát Nagy Imre válaszút elé került. A válaszút az nagyjából úgy körvonalazható, hogy vagy beáll azonnal vezetőszerepben, demonstratíve a forradalmat leverő táborba, Kádár János és a moszkvai vezetés táborába, vagy hű marad. Ehhez a felismeréshez, hogy 1956 az egy olyan népmozgalom, aminek a követeléseit, aminek a jelenségét nem lehet megkerülni. Ez rögtön november 4-én, amikor megindult a szovjet támadás, ami órák, percek alatt világos vált, hogy ez egy végső támadás. Igen. Nincs többet, kompromisszum. Most leverik a forradalmat. Ez a kérdés akkor rögtön felmerült. Nagy Imre 56 ügye mellé állt. És emellett kitartott a végsőkig.
Hát annyira, hogy ugye többször, ha jól tudom, a következő másfél évben még Romániába is kiküldték, és közben többször kérték oda, csak annyit kell mondanod, hogy ismerd el a Kádár kormányt. Szóval hogy lehet, hogy ennél egy picit többet, de amennyire én utána tudtam járni, neki nem kellett volna túl nagy dolgot kimondania, de innentől már semmilyen olyan elhajlást nem volt hajlandó még egyszer megtenni, amit 49 és 51 között igen.
Hát ugye ő az élete során, kezdve a 20-as évek végétől, aztán 30-ban Moszkvában, aztán a 40-es évek végén sokszor gyakorolt önkritikát, és sokszor vonult vissza. És nagyon jól tudta, hogy ez milyen, még ha nem is a végső visszavonást, nézetei teljességének visszavonását kérik, előbb-utóbb ez oda megy.
Aha, tehát tudta, hogy mire megy ki a
tehát, játék. És ezt nem akarta. Azt mondta, hogy ő szívesen részt vesz bármilyen politikai vitában, a pártban, hallgassák meg az ő nézeteit, hallgassák meg az ő értelmezését 1956-ról, addig semmilyen politikai nyilatkozatot nem tesz. Mélységesen tudatában volt annak, erről vannak dokumentumok, Romániából leírta, elmondta, hogy ennek előbb-utóbb politikai per lesz a vége. Mondta, hogy akkor majd az utolsó esély az lesz, hogy majd a bíróság előtt elmondom.
Tehát ő készült arra, hogy egy koncepciós pert készítenek elő
a legnagyobb ellene. Mértékben.
Uh-huh. És nem is kellett sokat várni rá, ugye hát 57-ben ez végbe is
hát ment. November második felében ugye kivitték Romániába, eltávolították az országból, csalással tulajdonképpen megígérték neki, hogy hazatérhet meg a társainak, az elf barátainak, ehelyett ugye a szovjetek letartóztatták, Romániába vitték, és akkor ott vették őrizetbe a magyar szervek 1957 áprilisában, és kezdetét vette a vizsgálat, amelyik hát jó hosszan tartott, jóval több mint egy évig, amíg 1958 júniusában lefolytatták a tárgyalást, ahol egyébként nem adtak lehetőséget arra, a bíró nem adott lehetőséget arra, hogy politikai deklarációkat tegyen, ő erre készült, sajnos nincsenek meg ezek az utolsó feljegyzései, hogy ez mit tartalmazott volna, de hát a vallomásaiban, amiket a rendőrség felvett, azokban ennek a fő vonalai benne vannak. Nincs semmi nyoma annak, hogy megtagadta, vagy arra készült volna, hogy visszavon bizonyos intézkedéseket, vagy ezeket másképpen látja, vagy ilyesmi. Ő arra építette fel a védekezését, hogy 1956 egy kényszerhelyzet volt, egy népforradalom tört ki, amelyik különböző szerencsétlen körülmények, elsősorban a Gerő Ernő féle pártvezetés elutasító álláspontja miatt erőszakba torkollott, az ő feladata volt megmenteni a szocializmust, ez csak nemzeti függetlenség, és legalábbis a 40-es évek közepére harmadik harmadával való visszalépéssel lehet. Ilyen alapon fogadta ő el a több pártrendszert, mert azt mondta, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor a szocializmus ügye örökre kompromitálódik Magyarországon, a magyar társadalomban, míg ha a forradalom céljai, hát amennyire lehet megvalósulnak, akkor van ennek reménye. Ezt akarta tulajdonképpen elmondani, ezt nem nagyon mondhatta el. Az ügyészség, tehát a politikai rendőrség, az ügyészség, és végül a bíróság is ezt így ítélte meg. Tudatos szervezkedéssel vádolta, aminek célja a hatalom átvétele, és Magyarország kiszakítása a szocialista tömbből és a nyugati orientációja. Mindez a szervezkedéstől a rendszerváltásig, ez teljesen idegen volt. Az 1956-os Nagy Imrétől is ellenkezőleg halálra idegesítette az elbarátait, akik nagyon szerettek volna kicsit szervezkedni, hogy koordináljanak akciókat. Nem a hatalom átvétele céljából, bár abban semmi kivetnivalót nem láttak volna ezek az emberek, hogyha Nagy Imre átveszi mondjuk a kommunista párt vezetését. Ezt nagyon is helyénvalónak tartották. De ő ezt nem akarta. Azt mondta, hogy meg kell őrizni a pártszerűséget, elvszerű vitát kell folytatni. Ez majdnem naiv álmodozásnak tűnik. Tehát ez, amit a vádirata tartalmazott, ezek teljesen képtelen állítások voltak. Ez egy igazi konstruált per volt, politikai per, aminek egyetlen szavát sem fogadta el, és ez az, amit az utolsó szavaiban, most értem itt a tárgyaláson elmondottakat úgy összességében, el akart magyarázni, hogy ő semmiféle bűnt nem követett el, ő egy politikus volt, ő értette, hogy mi történik Magyarországon, ellentétben a többiekkel, és ez egy politikai vita, aminek a büntetőjogi kimenetele abszurdum. Hát ezt elmondta egy csomószor, természetesen, mintha a falnak beszélt volna.
Ez a néphez nem jutott ki, ezt nem közvetítették.
Nem, ez a kirakat per, ez szigorúan zárt ajtó mögött folyt, és csak egy hosszú közlemény, ami tulajdonképpen a vádirat és az ítélet szövegéből lett összeollózva, tudatta az ország közvéleményével, hogy lefolyt a per, hogy miről volt szó, tudnilik, hogy mit állított a vád, és mit ítélt meg a bíróság, milyen ítéletek születtek, és a vége az volt, hogy az ítéleteket, a halálos ítéleteket végrehajtották, tehát post festa néhány órával a kivégzés után tették közzé ezt a hírt. Nagy Imre egyébként a tényleges utolsó szavaiban azért látnoki erővel azt mondta, hogy majd eljön az az idő, amikor majd mindezeket meg lehet vizsgálni, és ebbe benne volt az az optimizmus, történelmi optimizmus, hogy hiába zárt ez a per, és nincsen ott senki, csak az őrök, a bíróság, az ügyész és a vádlottak. Eljön az az idő, amikor ez nyilvánosságra kerül, és akkor majd hát mindenki megítélheti, megismerheti, hogy mi hangzott ott el, és megítélheti az ő valódi szerepét. A magyar nép és a nemzetközi munkásosztály, mert azért a nyelvi kötelékek közül ő sem lépett ki teljes mértékben, majd igazságos ítéletet fog hozni az ő ügyében. Ő ezzel búcsúzott az élettől, és semmi kétség, vagy legalábbis én nekem semmi kétségem nincs, hogy ezt halálosan komolyan gondolta. Amire eljött ez az idő, erre ugye 31 évet kellett várni, 1989-ben jött el ez az idő.
Na igen, de ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ott hogy vették elő Nagy Imrét, amikor tulajdonképpen erről a legvégéről az, hogy ő szinte mártírként kitartott egy humánusabb szocializmus mellett, most hagyd nevezzem így az egyszerűség kedvéért, erről nem is nagyon tudhattak.
Erről nem tudtak, de ott volt egy letagadhatatlan tény, a halál. A halál, hogy a miniszterelnököt, aki a 56. november elejé beszédeivel, amiben azért mégis benne volt, hogy követeli a szovjet csapatok kivonását, hogy kilép a Varsói szerződésből, hogy Magyarország semleges lesz, hogy többpárti kormányt alakít, stb. Hogy ezek után ezt az embert perbefogták és kivégezték, ez ha semmilyen részlet nem.
Akkor is több, mint gyanús,
igen. Ez akkor is, hát egy világító fákja volt a sötétségben, hogy ez történt ezzel az emberrel, itt valami fundamentális igazságtalanság van.
És akkor megvizsgálták ezeket az iratokat?
Megvizsgálták ezeket az iratokat, megtalálták Nagy Imre jeltelen sírban elkapart földi maradványait 1989 tavaszán, tehát fölépült ez a haláltörténet, ami azért vált rendkívül fontossá 1989-ben, mert lehetőséget kínált a magyar társadalomnak arra, hogy eltolja magától a kádári évtizedeket. Ugye az akkori válságos időkben, az akkori változó Szovjetunióban az nyilvánvaló volt, hogy az a fajta úgynevezett nemzeti közmegegyezést, ezt a kádári propaganda így hívta, hogy ez a múlté, És hát van egy szorongató jövő, mert ezeknek az embereknek, beleértve a késői és teljesen dezorientálódott Kádár, fogalmuk sincs, hogy hogy lehetne kihúzni Magyarországot egy gyakorlatilag 10 éve tartó gazdasági válságból, ami előbb-utóbb elkezdi erodálni, már erre sok jel mutatott az életszínvonalat, és hát hogy nagyon kemény idők jöhetnek. Tehát ez egy közérzület volt. Most ehhez fölépült egy történet, ami arról szólt, hogy ezek az emberek nem csak, hogy a totál bizonytalanságba kormányozták az ország szekerét, hanem gyilkosok. Gyilkosok és hullagyalázók. Mert ezt az embert, aki jót akart, ezt megölték, és aztán elföldelték jeltelen sírba, meggyalázták, és nem engedték az emlékezetét sem ápolni. Ez egy nagyon erős történet volt. Ugye Magyarországon nem voltak tömegmegmozdulások olyan értelemben, mint amilyek mondjuk akár Kelet-Németországban is voltak.
De voltak ilyen jelképes dolgok, de mint az István a király.
Pontosan, voltak szimbolikus események, amelyek kifejezhettek a hivatalos állásponttól eltérő gondolatokat, vagy akár gondolkodásmódokat. Ilyen volt meg annyi olyan esemény, amit említettél, amelyek a magyar nemzeti érzésre, és ennek minden ágabogára, a kisebbségi kérdésektől kezdve a nemzeti jelképekig nagyon-nagyon széles tartományban mozogtak.
Hofi Géza munkássága is ide tartozhat.
És voltak kibeszélések, igen. És voltak jelekben beszélő művészek, filmrendezők, igen. Színházi rendezők, írók, mindenféle. De mindenhez a végén egy rendkívüli erejű, óriási erkölcsi jelentőségű történet került. Ez a Nagy Imre haláltörténet, illetve a gyilkosság története. Ebbe ágyazódott 1956 egész emlékezete, ami persze jól illeszthető a magyar történelem, mint tragédiák sorozata átélésébe. Ez egy nagyon elterjedt érzékelés, percepció a magyar történelemhez. Ebbe ez nagyszerűen bele illeszkedett. Úgyhogy ez magyarázta azt, hogy a 31 éve halott Nagy Imre már mint élőként egy fő szereplője volt a magyar politikai rendszerváltásnak. Az ő sorsa, a mártírium mutatta fel a, hát ha szabad ezt így mondani, a kommunizmus erkölcsi vereségét. A kommunizmus és magyar képviselői erkölcsi vereségét. Beértve Kádár Jánost is, akit egyébként aztán hamarosan kiderült, nem tagadott ki a nép a szívéből, hogy úgy mondjam. Ez egyébként Tamás Gáspár Miklós kifejezése volt, Kádár János a nép szívében. Nagyon találó, mert mint annyi mindenkinek, Kádár Jánosnak is haló poraiban megbocsátottak, mert aztán a rendszerváltást követő időszak ilyen és olyan viszontagságai felértékelték, sőt a nosztalgia rózsaszín ködébe burkolták a kádári évtizedeket, amiben hát ott volt ez a történet, meg ott voltak az eredmények, most ezt nem sorolom föl, mert ezek olyan közhelyek. Tehát ez volt Nagy Imre szerepe, ami egyébként ez egy hosszú távú és egy nagy hatású történet természetesen. Mindazok az eszmék, amiket Nagy Imre életében fontosnak tartott, a szocializmusnak még oly magyar útja is, tulajdonképpen a süllyesztőbe kerültek, de Nagy Imre megmaradt. Az se véletlen, hogy ennek az időszaknak nagyon-nagyon kevés szereplője kapott szobrot.
Hát igen.
Budapesten. Ő kapott szobrot egy nagyon szép helyen a parlamenttől látó távolságban éppen oda néze. Ezt a szobrot 2010 után eltávolították a helyéről, mert nem illett bele a retro koncepcióba, hogy rekonstruálni kell a Kossuth teret egy valaha volt 1939-es vagy azt hiszem 1939-es állapotba, de azért az nem teljesen véletlen, hogy a szobor nem került a süllyesztőbe, hanem egy másik nagyon reprezentatív helyen, valljuk be, állították fel. Nem ott, ahol akkor, ezzel erőszakot tettek rajta, de a Jászai Mari téren az egykori államvédelmi székháznak épült pártközpontban Kádár János dolgozó szobája, most nem pont biztos, hogy nára nézett, de hát most oda láthatna a Nagy Imre szobrára, szóval az a hely, annak is nagyon erős szimbolikus jelentése van. Nagy Imre nem került ki a Pantheonból, miközben 1956-nak már nem hőse. A mai emlékezett politika a fegyveres felkelőben látja, esetleg Mindszenty József a börtönből szabadult esztergomi érsekben, meg hasonlókban látja 56 főszereplőit, azok nem lehetnek kommunisták, Nagy Imréről pedig azért azt nagyon nehéz volna átstilizálni, hogy nem is volt kommunista, hát az volt. De ez nem kezdte ki számottevően, tehát ez a borzasztó erős történet, a hűség, a halál, és ez a csodás újjászületés 89-es története, ez jószerével kikezdhetetlen. Volna rá igény, mindig vannak publicisták, akik itt ezen köszörülik a nyelvüket, vagy a tollukat, vagy a klaviatúrájukat, mit tudom én mit, de lepattan tulajdonképpen ezt a történetet, ezt nem lehet többé megkerülni. Úgyhogy ez a furcsa vég, hogy ugye egy életpálya és egy személyiség az rengeteg jelentést hordoz. Borzasztó sokat. Nagy Imre bizonyára nem kompromisszumok, súlyos kompromisszumok, megalkuvások nélkül érte túl például a sztálini tisztogatást. Vagy ugye beállt a végrehajtók sorába 1950. decemberében. Szerencsétlen beszédet mondott október 23-án. Ez a pártfegyelem és ez a kommunizmus, ez már mai szemmel szinte érthetetlenül láncolta össze kezét, lábát tulajdonképpen egész életében.
Nem volt forradalmár, nem volt antikommunista hős, ennek ellenére mégis ennek a rendszerváltás jelképe lett.
Ennek ellenére a kommunista ellenes magyar rendszerváltásnak, ha van szimbolikus figurája, akkor az a halott Nagy Imre. És ez egy nagyon erős jelentés. Elhomályosítja, talán azt is lehet mondani, jótékony homályba borítja az életút más jelentéseit, amit hát persze lehet ismerni. De ennél erősebb, az biztos, hogy nincsen.
Ez fantasztikus végszó volt, és minden kérdésemről választ kaptam. Rajner Erm János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk következő hetekben is, mert hogy akkor is jövünk, és köszönjük szépen azt is, hogy már most is ennyien és egyre többen velünk tartotok, illetve a visszajelzéseket is köszönjük. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve producerpárosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs, és ne feledjétek, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.